Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő Király István Dániel nevében is. Én Farkas Dávid vagyok, a heti külpolitikai összefoglalóval. Izraelben a biztonságpolitikai kabinet a gázai övezet teljes elfoglalásáról határozott. A totális megszállással még a vezérkari főnök sem ért egyet, hiszen a katonaságnak úgy kellene elfoglalnia az ellenséges területet, hogy a harcok közben humanitárius segítséget nyújt az éhhalál szélére sodródott civil palesztin lakosságnak, sőt kiszabadít 20 izraeli túszt. Ez rendkívül nehéz, összetett feladat, mondta az Inforádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Herceg Zsolt kérdezte Kis Benedek Józsefet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát, az MTA doktorát.
Iszonyatos nagy belső ellentétek vannak. Ellentét van a politikai vezetés és a hadsereg vezetése között, és ellentét van a hadsereg vezetésén belül is. A politikai vezetésnél ugye lehet látni azt, hogy a szélsőségesek, tehát itt a ultraortodox pártokról beszélek, akiknek a kormányból történő esetleges kilépése kormányválsághoz vezetne, sőt, ennek a következménye később majd új választás, ez egyáltalán nem lenne kívánatos, de ez az ellentét, ez érzékelhető, nehéz helyzetben volt nagyon miniszterelnök, hogy hogyan döntsenek, és végül is azt a változatot valósították meg, amit hallottunk, hogy a biztonsági kabinet, az úgynevezett kicsin kabinet döntött abban a kérdésben, hogy gázai övezetnek a maradék 25%-át teljes mértékben elfoglalják, mondhatnám azt megszállják, szó sincs felszabadításról, mert a lakosság azért nem az izraeli hadsereg mellett van, hanem alapvetően a Hamas támogatja, de a helyzet az, hogy ezáltal, hogy elfoglalják ezt az egész területet, fölmerül az a kérdés, hogy a jövőben ki fogja irányítani. Na most a szélső jobb oldalnak az az elgondolása, hogy teljes mértékben Izrael vegye át a övezetnek az irányítását. Ezt azért mondom, hogy ez egy változat, eredetileg ugye arról is szó volt, hogy megmarad ebben a jelenlegi helyzetben a Hamas, ezen körülmények között, amit eddig láttunk, illetve fölmerült annak a lehetősége, hogy néhány arab ország, elsősorban Szaúd-Arábia vezetésével részt vennének az övezet irányításában oly módon, hogy ebbe bevonják a palesztin nemzeti hatóságot. Most hadd ne részletezem, hogy a palesztin nemzeti hatóság képességei a gázai övezet irányítására mennyire nem reálisak, tehát ez a változat sem oldható meg. Ha viszont az izraeli hadsereg elfoglalja még azt a 25%-nyi területet, amely elsősorban egy tengerparti sávot tartalmazza, illetve a tőle délre lévő menekült tábort, ez azt jelenti, hogy teljes egészében uralom alá veszik a gázai övezetet. Na most ennek vannak olyan következménye is, hogy a ENSZ szabályok értelmében, amennyiben egy hadsereg megszáll egy területet, akkor neki kell gondoskodni arról, hogy a lakosságnak meglegyen minden szükséges igénye, tehát élelmiszer, víz, stb. Áram, hadd ne soroljam, hogy mikre van szükség az egészségügyi ellátást is beleértve. Ugyanakkor hát kérdés az, hogy ezt most milyen formában akarják megvalósítani, ezért nem feltétlen a megszállás, illetve az elfoglalás kifejezés használnak, hanem próbálják ezeket megkerülni, de hát itt akárhogy is nézzük, itt egy lehetőségről van szó, elfoglalni az egész övezetet, és kiszabadítani a túszokat. Hát tudjuk azt, hogy milyen nyomás hárul az izraeli vezetésre a túszok kiszabadítása érdekében, és hát máshol nem is lehetnek a túszok, mint ezen a területen. Tehát itt most azzal kell számolni, hogy az izraeli hadsereg bevonul, és ott marad. Nem az a gyakorlat, ami eddig volt, hogy kijövök, bemegyek, hanem bemegy végleg, és elfoglalja ezt a területet. Na most nagy kérdés az, hogy mi lesz a túszokkal. Fennáll annak az esélye és lehetősége, hogy a Hamas bosszúból kivégzi az összes túszt. Ez is benne van a pakliból, szokták mondani, de hát megpróbálják őket kiszabadítani, amennyiben lehetséges. Nem lesz egy egyszerű feladat, 20 körüli emberről van szó, és hát ez mindenképpen azzal jár, hogy a Hamas részéről, a Hamas katonai szárnya részéről ellenállás lesz az izraeli hadsereg akcióval kapcsolatban. Tehát mindenképpen egy nagyon veszélyes feladatról van szó, és ezért van a hadsereg részéről tiltakozás.
Nyilván nagyon nagy feladat eldönteni azt, hogy mi lesz a megszállás után, de ahhoz még végre kell hajtani a megszállást. Hogyan lehet végrehajtani egy olyan megszállást, amivel még a vezérkari főnök sem ért teljesen egyet?
A politikai vezetés dönt. Na most, hogyha a politikai vezetés úgy dönt, hogy ezt végre kell hajtani, a hadseregnek egy feladata végrehajtja. Ha nem, akkor esetleg mondjuk fennáll az a lehetőség, hogy a vezérkari főnököt lecserélik. Tehát mindenképpen a politikai vezetésnek az akarata érvényesül, és hát itt nagy viták vannak a hadseregen belül is, ami eddig nem volt gyakorlat. Most arról is szó van a hadsereg seregen belül, hogy az egész gázai akció nem volt valami sikeres, nagyon sok a polgári áldozat, ezért Izrael kemény kritikát kap. Most ha viszont megszállják még ezt a területet is, ahhoz újabb emberekre van szükség, ami azt jelenti, hogy tartalékosokat kell behívni, újabb pénzösszegeket kell fordítani a háborúra, ami ebben a helyzetben nem feltétlenül jó, tehát itt azért vannak viták. A hadseregen belül pedig hát elég erős a nyomás, hogy ennek nem sok értelme van, hogy most megszállják az egész övezetet, illetve elég magas várhatóan a polgári áldozatok száma a palesztin oldalon, és hát az izraeli hadsereg részéről is számolni kell elég sok halottal, hiszen a stratégiai tartalékok azért megvannak a Hamasznál, és ki tudja, hogy mit fognak még elővenni. Ezen a területen az izraeli bevetés megakadályozása, késleltetése, lassítása érdekében.
Katonai szempontból mekkora feladat elfoglalnia az izraeli hadseregnek a gázai övezetet?
Katonai szempontból nagy feladat azért, mert ott kell maradni. Tehát eddig ugye gyakorlat az volt, hogy kijöttek egy-egy művelet után, most benn fognak maradni, tehát egy teljes megszállás van, ami azt jelenti, hogy terrorakciókkal kell számolni. Tehát a hadsereget támadni fogják. Hát most ezt terrorakciónak hívjuk, vagy ellenállásnak az nézőpont és megítélés kérdése, de mindenképpen azzal kell számolni, hogy az izraeli hadsereget belül veszteségek lesznek. Na most ezt nem szeretné a katonai vezetésnek egy jelentős része.
Hogyan lehet végrehajtani azt az izraeli kormány döntést, hogy miközben megszállják az övezetet, humanitárius segítséget nyújtanak a rendkívül nagy bajban lévő civil lakosságnak ezen a területen? Amennyire én tudom, ez nem egy olyan övezet, ahol vannak laktanyák és van egy frontvonal, ott egyenruhában lévő, jól felismerhető katonák vannak, és egyébként vannak civilek máshol, hanem ez az egész ott alaposan össze van keveredve.
Nagyon nehéz ennek a megoldása, mert ettől kezdve, hogy ők oda bevonulnak, nekik kell biztosítani az élelmiszer segélyeknek a szétosztását, a víz odaszállítását, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon komoly logisztikai kihívás jelent a hadsereg részére, és a logisztikai kihíváson kívül még ott van az, hogy támadják őket. Tehát nagyon-nagyon kemény feladat, amit most a politikai vezetés feladatot szabott a hadsereg számára.
Milyen fogadtatása lesz a nemzetközi szintéren ennek az izraeli megszállásnak? A brit miniszterelnök már is megszólalt, ő azt mondta, hogy az izraeli kormány rossz döntést hozott.
Ez most már egy jó ideje folyik, tehát nagyon sok ellenállás nyugat-európai országok részére, és hát ezt tapasztaljuk, hogy Izraellel kapcsolatban milyen nézőpontok vannak, embereket nem fogadnak. Itt a szabadság időszaka, sokan nem mernek nyugatra menni szabadságra, mert félnek, hogy megtámadják őket, illetve vannak országok, amelyek azt mondják, hogy bizonyos szolgáltatásokat, bizonyos együttműködést leállítanak Izraellel. Hát várom, hogy az Európai Unió hogyan fog erre reagálni különböző akciókkal, mondjuk például nem csak olyan, hogy a palesztin megszállt területekről nem szállíthatnak árut Európába, de itt mondjuk a tudományos együttműködés, például az EU keretprogramokban mennyire vehet részt Izrael, és hát látszik, hogy az amerikai ellenállás is meglehetősen nagy. Különböző egyetemeken, és nem csak egyetemeken, hanem különböző amerikai szervezeteknél ellenállást tapasztalható. Sőt, maga Trump elnök is azt mondta, hogy ő akkor ezt a továbbiakban rábízza az izraeli kormányra, ő nem ellenzi, de nem is támogatja. Úgyhogy itt, mint minden korábbi hadműveletnél, a nemzetközi közösségnek az ellenállása igencsak nagy súlyel esett a latba. Most is ez várható.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát, az MTA doktorát hallották. Donald Trump amerikai elnök 17 új Patriot légvédelmi rendszert ígért az oroszokkal harcoló Kijevnek, az viszont nem egyértelmű, hogy honnan is kerülnek majd a fegyverek az ukránokhoz. Ennek részleteiről Ignát Márk kérdezte László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét.
Milyen rendszerekről van itt szó, ezek új gyártású fegyverek, vagy az amerikaiaknak esetleg valamelyik NATO tagországnak kell biztosítani őket?
Hát ez az, amit egyelőre nem lehet tudni, ez a kérdőjel, hogy Donald Trump amerikai elnök vajon kikre gondolt, hogy honnan szereznék ezeket a rendszereket. 17 darab az nagyon sok. Annyiban szűkítette a kört, hogy alapvetően NATO tagállamokra számít. Ebből az eszközből az Egyesült Államoknak van a legtöbb, összesen 15 zászlóalj, viszont azt tudni kell, hogy ez is kevés, ugyanis az Egyesült Államok ezzel nem csak saját területét, hanem külföldi bázisait, szövetségeseit is védi. és ezen kívül összesen 7 NATO tagállamnál van még hadrendben ez az eszköz, ebből ezek közül Németországnak van egyébként a legtöbb belőle.
Mennyi Németországnak?
Hát ez egy nehéz kérdés, ugye egyrészt, mert ezek egy minősített adatok, tehát nem lehet pontosan tudni, illetve ezek ilyen komplex rendszerek, úgyhogy nem lehet egyértelmű számot mondani. Ezek állnak parancsnoki egységből, illetve különböző indítóállomásokból és más komponensekből is, de összességében azt lehet mondani, hogy ami németeknél most van a darabszám, az körülbelül 8 lehet, 8 darab üteg, illetve további 4+4-et pedig rendeltek az amerikaiaktól, amelyeknek papíron a következő években kellene megérkezniük. Tehát az amerikai elnök gondolhatott esetleg arra, hogy az elméletben meglévő rendszerekkel közül adnak át, illetve a még most gyártás alatt lévő rendszereknek a átadását ütemezik majd hát, és azokból adnak Ukrajnába. Történt egyébként Svájccal is, ami ugyan nem NATO tag, de Svájc is ilyen rendszerekre vár, és velük már közölte is Washington, hogy ők várni fognak az ő rendszereiket, Ukrajna fogja megkapni.
Ez ilyen felajánlás alap fog vajon működni, vagy lehet akár kötelezni egy NATO tagországot arra, hogy adja át?
Elméletileg felajánlás alapon működik. A probléma egyébként éppen az, hogy nem nagyon akarózik a országoknak átadni, hiszen gondoljunk bele, ha valaki átadja a saját rendszereit, akkor a saját védelméről és biztonságáról mond le.
Igen, éppen ez lett volna a következő kérdés, hogyha most a mostani rendszerből kiveszünk 17 ilyet, akkor mi történik a NATO védelmi rendszerével?
Attól függ, hogy honnan érkeznek ezek a rendszerek. Hogyha 17-et kivennénk Európából, akkor Európa az lényegében véve védtelen maradna, és már elmondom, hogy mindent az adnánk Ukrajnának. Itt most szóba jött az, hogy esetleg Görögország adná át még egy rendszert, Görögországnak olyan 6 ütegje lehet, illetve szintén a nem NATO tag Izraelt rebesgetik, ahol egyébként sem használják már a patriotokat, de ez még nem fedi a 17 darabot.
Mennyire hatékony egyébként ez a fegyverrendszer mit csinál tulajdonképpen?
Eddig elég jól bizonyítottak Ukrajnában is, illetve most az iráni-izraeli konfliktusnál is elég jól működtek, nagy hatékonysággal, 80-90% körüli hatékonysággal működnek, de hát itt is egyébként nagyon sok függ, tehát ez nem csak a rendszeren múlik, hanem ehhez tartoznak különböző elfogó rakéták, ezeknek is vannak különböző fejlettségei. Most azt is tudni kell, hogy ebből a rakétából sincs elég, tehát hogyha még rendszer össze is szednek eleget, akkor ebből a rakétából sincs elég. 2025-ben úgy, hogy már próbálták felpörgetni a gyártást, olyan 800-900 elfogó rakétát tudnak legyártani összesen, és akkor ezen kellene osztoznia annak a 19 országnak, akiknél hadrendben áll ez az eszköz. Ráadásul nagyon drágák is, mind a rendszer, mind pedig a rakéta.
Mennyi időben telik áttelepíteni egy ilyen rendszer, tehát ha megszületik a döntés és kiderül, hogy honnan van ez a 17 rendszer, akkor ebből mikorra lehet Ukrajnának valódi segítség?
Ukrajnában van egyébként már 6 ilyen rendszer, úgyhogy tudják nagyjából, hogy hogy működik. Maga a mozgatása a rendszernek és a rakétáknak, mivel ezeknek pont az a lényege, hogy mobilisak, így aztán az nem túl nagy nehézség, de hát nyilván utána ehhez kezelőszemélyzetet ki kell képezni, illetve ezeknek elsősorban egyébként hátországba vennék nagy hasznát. Ezek elsősorban ballisztikus rakéták, cirkáló rakéták ellen tudnak hatékonyak lenni, akár drónok ellen is, csak a drón ellen egyszerűen nem éri meg kilőni, hiszen egy ilyen elfogó rakéta mondjuk 3-4 millió dollárba kerül, és egy drón meg mondjuk 1000-10000 dollárba, tehát nem éri meg ráindítani. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogyha átviszik, akkor stratégiai infrastruktúrának a védelmére a hátországban szinte azonnal tudják használni.
László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Szeptembertől testkamerát kell viselniük az ukrán toborzó tiszteknek. Ezzel szeretnék megelőzni a sokszor sérüléssel, néha halállal végződő túlkapásokat, illetve a korrupciós visszaéléseket. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A nemrég hivatalba lépett új ukrán védelmi miniszter elrendelte, hogy szeptember 1-től a hadkötelesek mozgósításáért felelős központok alkalmazottjai testkamerával rögzítsék a behívók átadását. Ennek okairól Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ kutatója nyilatkozott az Inforádiónak.
Egyre több olyan incidens lehet látni, ahol már nem csak a toborzó tisztek erőszakoskodnak a mozgósításra váró, vagy hát a mozgósítás alá kerülő férfiakkal szemben, hanem egyre nagyobb az ellenállás is velük szemben. Ugye a hivatalos álláspont ugye az, hogy mind a két felet a szabálysértésektől meg tudják védeni. Tehát, hogyha civilekkel szemben alkalmaznak túlzott erőt a toborzó tisztek, akkor nyilván ez rögzítésre kerül, és akkor ebből amennyiben eljárás indul, akkor vannak bizonyítékok. Másrészt viszont, hogyha valaki ellenszegül és esetleg szabálysértés követte el a toborzó tisztekkel szemben, akkor ugye nekik is lesz a kezükben egy bizonyíték, hogy magukat védjék. Más kérdés az, hogy nem túl magas a harci kedv és a morál a férfiak körében Ukrajnában, hiszen a frontról egyre kevesebb jó hír érkezik, stratégiai fontosságú helyek kerülnek bekerítés alá, és hát egyre magasabb azoknak az eseteknek a száma is, amikor a már szerződéses katonák elhagyják a szolgálati helyüket. Ez most már több százezres nagyságrendet töltött a háború kitörése óta.
Az intézkedés azonban az Ukrajnát támogató országok és a hazai közvélemény megnyugtatását is célozza, miközben az orosz propaganda üzeneteit gyengíti.
Előfordulhat, hogy ennek van egy olyan üzenet tartalma is, hogy észleltük a problémát, most ennek a kiküszöbölése érdekében olyan eszközökkel látjuk el a toborzókat, amelyek kicsit korlátozzák az ő túlkapásaiknak a lehetőségeit, csökkentve a korrupciós elemeknek a jelenlétét is, hiszen arról is sokat számoltak be, hogy azért az utcán, amikor elkapják a mozgósítottakat, akkor azért ezeket ki lehet mondjuk úgy vásárolni, és azért ezek elég jelentős pénzösszegekre is szertettek.
Ezek a visszaélések pedig tovább gyengíthetik az ukránok harci moráját, vélekedett a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
A napokban letette hivatali esküjét Karol Navrocki, új lengyel államfő, a varsói parlamenti alsó és felsőház együttes ülésén. Nem igazán ajánlott konstruktív együttműködést a jelenlegi kormánynak. Exterde Tibor kérdezte Zöld Zsombor Lengyelország szakértőt.
A politikai rutin egyértelműen Donald Tusk oldalán van, és nem az is sem hivatalba lépett elnökén. Milyen lehetőségei vannak? Törvényjavaslatot kezdeményezhet, normakontrollra küldhet, különböző törvényjavaslatokat, illetve vissza a parlamentnek, és gyakorlatilag minden olyan jogköre megvan ezen kívül, ami a magyar jogrendszerben, illetve a magyar gyakorlatban megszokott, viszont ennél egy picit bővebb, ami egy alapvető eltérés ahhoz képest, hogy Magyarországon itt mi van, az az, hogy aktívan alakíthatja az ország és biztonságpolitikáját.
Ez azt jelenti, hogy ő képviseli az országot, ő a főparancsnok, vagy ezen túlmenően meghatározhatja az irányokat is?
A formális meghatározás elsősorban azon múlik, hogy az alatta, tehát az elnöki hivatalban működő nemzetbiztonsági iroda milyen tevékenységet fog kifejteni. Ez az az iroda, amelyik egyébként a különböző alapvető stratégiai dokumentumokat, mint például a nemzeti biztonsági stratégiát megfogalmazza. Az ország aktív képviseletére én nem gondolom azt, hogy ebben a pillanatban sor kerülne. Tehát nem lesz az a feszültség, ami egyébként a lengyel politikai életben mondjuk egy nagyjából egy erős 15-20 éve már ismert volt, hogy különböző Európai Uniós csúcstalálkozókon például az elnök, illetve a miniszterelnök is megjelent.
És teljesen más álláspontot képviselt.
Így van.
Ez itt szokatlan volt.
Akkor igen, én egyébként tényleg azt éreztem a tegnapi beszél után, nagyon apró jelekből, vagy kevésbé apró jelekből, hogy az a konfrontáció, amit egyébként várunk ebben a helyzetben, az nem feltétlen fog megvalósulni. Tehát én sokkal inkább egy konstruktívabb álláspontot vélek belelátni a dologba, viszont ez nem jelenti azt, hogy feszültség nélkül lenne a két hatalmi központnak a viszonya. Ha egy picit testiesen szeretném ezt megfogalmazni, akkor annyit tudnék mondani, hogy egy élő lelki ismerete szeretne lenni egyébként Navrotki a kormánynak. Tehát egy nagyon konkrét példa, hadd hangozzon el. Tegnap Navrotki kapásból bejelentette, hogy már ma, tehát hivatali időszakának első napján törvényjavaslatot szeretne kezdeményezni. Azzal a központi új reptérrel kapcsolatban, amit egyébként annó a PISZ kezdeményezett, utána a PU gyakorlatilag felvállal ez a kommunikációs átkeretezés után ennek a fontosságát, viszont több mint egy éve nem történt semmi.
Autonóm személyiség Karol Navrotki, vagy azt kell csinálnia, amit a jog és igazságosság mond?
Sokkal inkább autonóm szerintem, mint amit egyébként akár a PISZ-től is vártak, vagy a PISZ-ben is vártak volna. Az egyik első lépése ugye a megnyert köztársasági elnökválasztás után az az volt, hogy Jaroszláv Kaczynszki egyik nagyon közeli munkatársáról mondta azt, hogy közönettel őt nem szeretné látni az elnöki hivatal stábjában. Viszont beemelt olyan, most idézőjel mondom, hogy fiatal, tehát 40 év körüli piszeseket, akik egyértelműen rengeteget tettek a kampányban azért, hogy ő kerüljön az elnöki palotába és ne az ellenfele. Én azt gondolom, hogy az elnöki hivatal innentől kezdve nem menekülő út lehet a fiatalabb részeseknek, hanem egy önálló központ, ahol meg tudják mutatni azt a politikai tehetséget, amire eddig intézményesen nagyon magas pozícióban, vagy közepesen magas pozícióban a saját pártjukon belül erre eddig nem volt lehetőségük.
Az ukrajnai orosz agresszió ügyében mi az elnök álláspontja?
Semmi változás nincsen. Tehát ugyanazt fogja mondani, amit is ugyanazt mondta eddig is egyébként, amit a kormányzat mondott. Itt egyetlen egy olyan mondat hangzott el az elmúlt hónapokban, ami szerintem a magyar sajtóba is bekerült, ami úgy hangzik, hogy jelen pillanatban nem támogatja Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Gyakorlatilag az összes komolyan vehető lengyel politikai párt azonos állásponton van az ukrajnai orosz agresszió ügyében, ebben az elnök nem fog kibeszélni.
Lengyel-magyar kapcsolatok intenzitása, formája, hangneme változhat?
Formálisan mondva, nagyjából legfeljebb egy 6-7 lehetőség van arra, hogy a két köztársasági elnök direktben találkozzon egy év lefolyása alatt. Na most a kapcsolatok intenzitása jogi szempontból azon is múlik, hogy a két köztársasági elnök a saját országában milyen mandátummal bír, még egyszer mondom, jogi szempontból. Az valószínűsíthető egyébként, hogy a hangnem megváltozik, de hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak, azzal kapcsolatban én óvatosabban fogalmaznék.
Zöld Zsombor Lengyelország szakértőt hallották. Az amerikai Westinghouse vállalat jelezte, hogy részt venne az Apátszentmihályi atomerőmű új blokkjának megépítésében. A beruházás becsült értéke 10-15 milliárd euró. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Gautam E. Rana, amerikai nagykövet szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök egyértelművé tette, nem orosz vagy kínai céget kívánnak bevonni az építkezésbe, amiért az amerikai fél hálás. A nagykövet arra is rámutatott, hogy a digitális szektor, különösen az adatközpontok terjedése miatt Szlovákia energiaigénye a következő 15 évben akár másfél szeresére is nőhet. A tervek szerint az új atomerőmű blokk 2040 előtt kezdheti meg működését több mint 1250 megawatt teljesítménnyel, ami jóval meghaladná a meglévő blokkok kapacitását. A beruházás becsült értéke 10-15 milliárd euró között mozog, így ez lenne Szlovákia történetének egyik legnagyobb volumenű infrastrukturális projektje. A folyamat jelenleg uniós engedélyeztetési fázisban van. A szlovák gazdasági minisztérium júliusban megerősítette, hogy előre haladott tárgyalások folynak a Westinghouse-zal, ugyanakkor hivatalosan nem közölték, hogy a vállalat versenyeztetés nélkül nyerné el a megbízást. Az oknyomozó V-Square portál szerint a végső megállapodás hamarosan megszülethet, és a projekt aláírása is megtörténhet Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban. Ezzel Robert Fico lehetne az első közép-európai vezető, aki találkozik az amerikai elnökkel újraválasztása óta. A tervezet ellenzéki bírálatokat is kiváltott, főként azért, mert a Westinghouse megbízása vélhetően nyílt tender nélkül történik. A versenytársak lehetőségei egyébként is korlátozottak, a dél-koreaiak, akik Csehországban építkeznek, szabadalmi vita miatt háttérbe szorultak, a francia cégek nem rendelkeznek megfelelő technológiával, míg az orosz szereplők kizárása a politikai szankciók miatt valószínű. Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban jelentősen bővítette nukleáris energiával kapcsolatos jelenlétét Európában, tapasztalatuk és moduláris reaktoraik miatt gyorsan tudnak alkalmazkodni az igényekhez. A régióban jelenleg 25 reaktor épül, ezek közül 9 Ukrajnában, 3 Lengyelországban. A szlovákiai projekt finanszírozásába amerikai forrásokat is bevonnának. A Westinghouse számára nem idegen a szlovákiai energiaszektor, 2017 óta aktív szereplő az országban, korábban az Apátszentmihályi erőmű régebbi blokkjainak leszerelésében is részt vett. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.